Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Jó bornak is kell a cégér, a legnagyobb hatalomról, a PR és a kommunikáció erejéről, szükségességéről és hasznosságáról beszélgetünk ma, illetve arról, hogy hogyan lehet ezt, ami nagyon fontos, etikusan és jól csinálni. Vendégem Lakatos Zsófia, közgazdász, PR szakember, a Magyar Public Relations Szövetség korábbi elnöke és örökös tagja, fenntarthatósági szakértő és az Emerald PR ügynökség ügyvezetője. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
Hogyha ugye közepébe vágunk, és már a PR-nél tartunk, ugye ott hirtelen kerültél a mély vízben, nagyon fiatal voltál, komoly döntéseket hoztál nap, mint nap, komoly karriert futottál be ezen a téren, de ha minden igaz, akkor nem feltétlenül erre készültél, és a pályád elején nem is ebbe az irányba, hanem sokkal inkább az újságírás, az írás, a televízió, a szerkesztés irányába indultál el. Mégis miért lett a PR a befutó az életedben?
Szerintem valójában mindig a PR-re készültem, csak volt egy ilyen kanyar ebbe az életembe, és ez volt az újságírás. Amióta az eszemet tudom, írok, meg beszélek nagyon-nagyon sokat, és már a középiskolába Kecskemétre jártam, ott a Kecskeméti Lapok, meg a Petőfi Népe újságokban jelentek meg írásaim. Gyöngyösi vagyok eredetileg, úgyhogy a Heves megyei hírlapba is írtam, aztán iskola újságot szerkesztettem, főszerkesztője voltam a főiskolai Külkeren, a főiskolai magazinnak. És ugyan PR a végzettségem, és utána Amerikába mentem, amikor a Külkert befejeztem tanulni egyetemre, nyertem egy ösztöndíjat, és ott is PR tanultam, viszont volt rá lehetőség, hogy felvegyem a televíziós hírszerkesztés tantárgyat. És hát, hogy a lehetőségekkel élni kell, úgyhogy én felvettem ezt a tantárgyat, és nagyon jól megtanultam, hogy hogyan kell tévézni, mit jelent az, hogy hírszerkesztés és hasonlók, és amikor hazajöttem Amerikából, akkor jelentkeztem tévékhez, és így kerültem az RTL klubhoz.
De ez egy nagyon szép karrierív.
Igen, de nem voltam igazán jó riporter. Tehát, hogy értsd jól, de én nem voltam elég pofátlan, tehát, hogy nem mentem utána annyira a dolgoknak, mint kellett volna. Tehát én azt gondolom, hogy van, aki tévésnek születik, riporternek, van, aki újságírónak születik, én nem születtem annak, én PR-esnek születtem, és amikor az RTL klubból kirúgtak, mert megkérdeztem egy minisztertől, hogy mikor mond le, egyébként lemondott később, de én voltam az első, aki megkérdezte, hogy mikor mond le, és ezt a főnökeim nem annyira értékelték, és akkor mondták, hogy itt most vége a tévés karrieremnek, és utána nem is mentem más tévéhez.
Ezt kérdezni, hogy magadtól sem akartad utána ezt a pályát máshol befutni?
De szerettem volna, több helyre jelentkeztem, de akkoriban volt a TV3, ha emlékszel, a TV3-nak akkor lett vége. És a TV3-ból nagyon sok nagyon tehetséges kollega került utcára, és őket szívta föl elsősorban a rendszer. Nekem felajánlottak egy brüsszeli állást, hogy a Magyar Egynek a híradónak legyek a brüsszeli tudósítója, de ezt meg én nem fogadtam el. Én nem akartam elmenni Magyarországról. Nem tudom, hogy ez hiba volt-e vagy nem. És aztán így kerültem a PR-be, de nekem mondom, az a végzettségem, tehát Amerikában is PR tanultam, meg az első diplomám is az.
És mi fogott meg akkor a PR-ben? Menjünk tovább ezen a vonalon.
Hú, én nagyon szenvedélyesen tudok beszélni erről a szakmáról, és hogyha szígyek a PR-eseket, akkor a kőkövön nem marad. Tehát engem lehet nyugodtan, meg mindenkinek tisztelem a véleményét, de ha a PR szakmát bántja valaki, akkor én neki megyek.
Hát, ha saját gyerekét bántanák?
Még jobban, igen. Tehát, hogy nem tudom ez miért van, valószínűleg már előző életemben is PR-es voltam. Mert azt gondolom, hogy azok kritizálják a PR-eseket, akik nem tudják, hogy mi pontosan mit csinálunk. És én tény, hogy nem vagyok objektív, hogyha a PR-ről van szó, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, amit mi teszünk. És amit mi teszünk, az az, hogy segítünk az embereknek megérteni egymást. Tehát iszonyú fontos a kommunikáció. Minden a kommunikáció múlik. Ez a legnagyobb hatalom. Gondolj csak a politikai kommunikációra, egy bármilyen választásra, arra, hogy milyen sampont veszel le a boltban, hogy hova mész dolgozni, hova szeretnél menni dolgozni, mind-mind azon múlik, hogy a te fejedben milyen kép él egy adott dologról, egy adott emberről, egy adott cégről. Na ez az, amit a PR-esek befolyásolnak.
Akkor már brandingről, márkáról így beszélünk, van. Hírnévről így beszélünk, így jóról van. Vagy rosszról. Igen, mert ott szokott lenni a gond, hogy ez nem újságírás, nem marketing, nem értékesítés, hanem ennek valami olyan kombója.
Igen, azt szoktam mondani, hogy ugye én nem azt mondom, hogy te vedd meg a kólát, én azt mondom, hogy szeresd a kólát. És az egy sokkal puhább és hosszabb távú dolog, hogy te érts meg egy adott márkát, szeress egy adott márkát, akár akarj egy adott márkának dolgozni. A végén úgy is meg fogod venni azt a márkát, de ez nem annyira direkt, mint a marketing, és sokkal hitelesebb. Egy klasszikus példa arra, hogy mi az a PR, hogy a fiú oda megy a lányhoz a diszkóba, és azt mondja, hogy én jó vagyok az ágyban. Ez reklám. De ha egy másik lány megy oda, és mondja annak a lánynak, hogy az a fiú nagyon jó az ágyban, na az a PR. Mert sokkal hitelesebb, hiszen nem magáról mondta, hogy ő nagyon jó. És az emberekre, vagy a cégeknek, meg az embereknek is egy ilyen szuper káosz van a fejében, és mi vagyunk azok, akik ebből a káoszból megtalálják a kincseket, és megfogalmazzák úgy, hogy azt a másik megértse, és oda-vissza megértsék őt is. És én ezt szoktam mondani, hogy amíg két ember él a földön, addig szükség lesz egy PR-esre, mert az a két ember tutira félre fogja érteni egymást. És hogyha több PR-es lenne, és a kommunikáció, hogy is mondjam, jobban értenénk, vagy többen értenének a profi kommunikációhoz, akkor sokkal kevesebb lenne a konfliktus, és kisebb lenne a káosz. Ezért olyan nagyon fontos, amit mi csinálunk.
Mind az üzletben, mind a magánéletben, és igen, nem véletlenül kezdtem azzal, hogy a jóbornak is kell a céger. Nem elég jónak lenni, annak is kell látszani.
Ez így van.
És ez is PR, hogyha már így körülírtuk ezt a dolgot.
Igen, én nagyon nem szeretem, én ugye fenntarthatósággal is foglalkozom most már 16-17 éve. Nagyon nem szeretem, amikor valaki azt mondja, hogy én akarok jót tenni, mint cég, de nem akarok róla beszélni, mert az olyan ciki. Miért lenne ciki? Ha te elmondod cégként, hogy te jót teszel, azzal inspirálod a többieket, és a versenytársaidat. Így van. Tehát iszonyú, tehát attól nem lesz kisebb valakinek az érdeme, hogy beszél róla, hanem pont, hogy nagyobb lesz, mert példát mutat.
Most azt mondtad, hogy mindig is lesz szükség PR-esre, és hogy jó lenne, hogyha minél többen értenének ehhez. Itt nyilván egyből beugrik nekem, hogy milyen az utánpótlás, és hogyha visszatekintünk arra, hogy te mikor kezdted. Most a rendszerváltás után PR-esnek lenni, az egy nagyon jó dolog volt, lehetett, lubickolni lehetett ebben, rengeteg feladat volt, rengeteg lehetőség, de ma is vonzó-e ez a pálya a fiataloknak? Ma is ugyanolyan lelkesedéssel, és annyian vetik-e bele magukat, mint mondjuk te akkoriban?
Hát 5 évvel ezelőtt erre azt mondtam volna, hogy nem. És sokszor elmondtam, hogy én annyira keresem az új Lakatos Zsófit, tehát akinek tűz ég a szemében. Az utóda imat, azokat a fiatalokat, aki megérti, hogy miről szól a mi szakmánk, hogy ez nem csak sajtókapcsolatok, az az egyik dolog, amit csinálunk, de hogy ennél sokkal több. És mostanában érzem azt, hogy igenis vannak ilyen fiatalok. Tehát a Z-generációban igenis vannak. Lehet, hogy most TikTokon kommunikálunk, meg Instán, és meg gerilla marketing, vagy content marketing, ami az is PR egyébként. De az alapok nem változtak, úgyhogy én most azt gondolom, hogy igen, lesznek jó PR-esek. Ami viszont fontos, hogy a PR-t azt meg lehet tanulni relatíve gyorsan, de kell egy alapműveltség. Ezért én igaziból PR-t nem is tanítanék alapképzésem, hanem csak másoddiplomának. Mert ahhoz, hogy valaki jó PR-es legyen, ahhoz mindenhez kell érteni egy kicsit. Nyilván vannak dolgok, amihez jobban értünk, van, amihez kevésbé, de például, ha egy ügynökségnél dolgozol, ami nem vagyok objektív megint, de szerintem a szakma csúcsa, akkor értened kell az e-commerce-hez is, a gyógyszergyártáshoz is, az autóiparhoz is, a környezetvédelemhez is, egy bizonyos szinten. És képbe kell lenned a politikával, a gazdasággal, a történelemmel, a kultúrával, mindennel kapcsolatban.
Én azért mosolygok, mert ugyanezt tanultam én is, csak ugye a másik oldalon, az újságírás oldalán, ott is ugyanez az elvárás. Mindenhez érteni kell, legalább egy alapszinten.
Ez pontosan
hogy hozzá
így
tudjon
van.
Szólni az ember.
Igen, az újságírók meg a PR-esek, ugye mi ugyanazt csináljuk. Tehát ugyanaz a célunk, és azzal ellentétben, amit sokan gondolnak, hogy utáljuk egymást, nem utáljuk. Hogy utálnánk egymást? Hát egymásra vagyunk utalva, mi együtt dolgozunk, mi segítjük az újságírók munkáját, ők segítik a mi munkánkat. Lehet, hogy néha az agyára megyünk az újságíróknak, persze, de néha az újságírók is a mi agyunkra mennek, de ez egy kicsit ilyen Tom és Jerry, hogy Tom nincs el Jerry nélkül, és fordítva sem, és néha macskaegér játékot játszunk, pláne egy krízis kommunikációs helyzetben, amikor nem mindegy, hogy mi jelenik meg a sajtóban, de mi így vagyunk egy páros.
Kicsit beengedtük a hallgatókat a mi világunkba, ami nem baj szerintem. Említetted a TikTokot, az Instát, az új csatornákat, most akkor kell PR-es vagy nem kell, mert egyrészt azt mondják, hogy soha nem volt ekkora szükség PR-re, meg PR-esekre, mint most, másrésztről meg mindenki kommunikál a közösségi médiában, és mindenki azt hiszi, hogy képes rá.
Mindenki azt hiszi, hogy képes rá, és ez nagyon jó, mert mi ebből élünk, ugyanis a cégek állandóan különböző krízis helyzetekbe sodorják önmagukat, butaságokkal, illetve van, amikor nem is önmagukat sodorják, hanem mondjuk a fake news miatt egyszerűen egy olyan helyzetbe kerülnek, hogy ott kell a profi segítség. Én azt szoktam mondani, hogy nem engedheti meg magának egyetlen egy vállalat és márka sem azt, hogy ne legyen PR-ese, mert ha nincs, akkor az olyan, mintha egy, nem tudom, egy bombán ülnél, ami bármikor felrobbanhat. Tehát az, hogy mindenki kommunikál, az nem jelenti azt, hogy mindenki ért a kommunikációhoz. Hát, mint a foci. Tehát, hogy
igen, és többször hozzá. Említetted a válságot, a krízist, és ahhoz aztán tényleg a PR-en belül is kevesen értenek, kevesen tudják jól kezelni válságmenedzserként az ilyen helyzeteket. Ebben téged mi izgat? Mert nem véletlenül említetted többször.
Igen, én azért elsősorban válságkezeléssel, válságkommunikációval foglalkozom. Több kalapom van, tehát van a klasszikus PR, van a válságkezelés, van a fenntarthatóság, mindig kitalálok valami újat. Hát a válságokat nagyon szeretem, mert akkor pörög az adrenalin. És akkor ott látszik a leginkább az, hogy mennyire szükség van ránk. Tehát amikor megjelenik egy cégről, egy márkáról egy negatív hír, és akkor vagy egy emberről, és akkor ő ott áll, hogy úristen, összedől a világ. Nem dől össze a világ, de mivel az internet nem felejt, ezért nagyon nem mindegy, hogy azt az adott krízist, azt ő hogyan kezeli le. Mert lehet, hogy 3 év múlva van egy fiatal, aki szeretne annál a cégnél dolgozni, de beírja a Google-be a cégnek a nevét, és feljön ennek a krízisnek a híre évekkel korábbról, és az, hogy ezt hogyan kezelték, vagy nem kezelték. Igaziból ugye azt szokták mondani, hogy egy márkát felépíteni 20 év is kevés, de lerombolni 5 perc is elég. Nagyon-nagyon könnyű egy márkának olyan sérülést okozni, amiből az nem áll föl, és nem is biztos, hogy neki ehhez kell valamit tenni. Tehát elég elhíresztelni róla valami rossz dolgot. Nyilván egy etikus PR-es ilyet soha nem tenne, de van egy csomó olyan ember, aki viszont megteszi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az okos cégek azok felkészülnek, mert fel lehet készülni a válságokra, lehet válságterveket készíteni, meg válságkommunikációs terveket. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy van zseblámpád, és tudod, hogy hova raktad. Tehát mondjuk be is tréningezed az embereket, tudod, hogy hol a zseblámpa, hogyha elmegy az áram.
Nagyon szép a válságmenedzselés, de a válság pont nem akkor szokott jönni, amikor az ember szeretné, hogy jöjjön, és akár a te szempontodból is. Tehát krízis az akkor jön, amikor jön, ha éppen tavaszi szünet van, vagy nyári szünet van, és mondjuk a gyerekekkel kell otthon lenni, tehát nem egy családbarát helyzet.
Igen, nagy szép fájdalmam, hogy például amikor volt a NASA kiállítás itt Magyarországon, akkor azért nem jutottam el a NASA kiállításra, mert az utolsó napra volt jegyünk, és az egyik ügyfélnél krízis volt. És ilyenkor az ember mindent eldob.
Ezt akartam kérdezni, hogy ilyenkor mindent eldobsz.
Ez fáj. Ez mindent. Tehát, hogyha krízis van, akkor mindent. Ugye kétféle lehet az egyik, hogyha egy olyan cégnél van krízis, aki ügyfél, akkor mindent eldobunk. A másik, amikor van egy helyzet, és megkeresnek, hogy én ezt most akarom-e kezelni, vagy nem akarom, dönthetek úgy, hogy nem. Tehát most például volt egy bizonyos csokoládémárkának egy komoly krízise, és ott felmerült bennem, hogy felhívjam-e őket, hogy segítek, mert én tudom, hogy kellett volna megoldani azt a krízist, nem jól csinálták, de aztán erősebb volt a vágyam, hogy jön a tavaszi szünet, és én a gyerekeimmel akarok lenni, és végül nem vettem fel a telefont, ezen buktam néhány millió forintot valószínűleg, ők meg valószínűleg ennél még sokkal többet is, de néha ilyen döntéseket is meg kell hozni. Azt fontos tudni, hogy a válság az mindig péntek délután van, mindig péntek délután, és többnyire akkor, amikor én szabadságon vagyok, úgyhogy amikor az ügyfeleimnek bejelentem, hogy na most elmegyek egy hét szabadságra, akkor nagyon idegesek szoktak lenni, mert tudják, hogy ha én nem vagyok ott, tudni, ez ilyen Murphy, akkor biztos, hogy van valami.
Egyébként a PR-esnek inkább csendben hátul kell lennie, vagy a frontvonalban elől, tehát milyen a jó PR-es?
Ez attól függ, hogy az az adott PR-es a szóvivője. Tehát, hogyha ő szóvivője egy szervezetnek, legyen az egy országos mentőszolgálat, vagy egy FMCG márka, akkor ő képviseli kifelé, tehát, hogy ő az arca. Hogyha nem szóvivő, akkor viszont többnyire a háttérben mozog, és hogyha válságkommunikációval foglalkozol, akkor meg pláne. Tehát, hogy olyan rengeteg krízis helyzet van, amiből azért nem lett nagy krízis, és azért nem tudsz róla, vagy nem tudnak róla az emberek, mert mi még időbe elhárítottuk. De egyébként meg olyan rossz, hogy nem mondhatom el, nem állhatok ki egy konferencia, hogy képzeljétek, ezt meg ezt a krízist én elhárítottam, hiszen nyilván nem beszélhetek róla, úgyhogy hát ilyenkor a saját vállamat szoktam megveregetni, mert nincs senki, aki azt mondja, hogy fú, de jó, jót csináltatok.
úgy kezdtük a legelején, hogy hirtelen kerültél a mélyvízbe, hogy komoly döntéseket hoztál, hogy nagyon fiatalon vezető pozícióba kerültél, multinacionális környezetben dolgoztál, és szenvedélyesen szereted a szakmádat. Na most itt adja magát a kérdés, hogy ez mennyire befolyásolta a magánéletedet, a párkapcsolatodat, egyáltalán a mindennapjaidat azt, hogy ilyen maximális erőbedobással és ilyen magasra jutottál rövid idő alatt.
Azt gondolják, hogy én ilyen iszonyú tudatos vagyok, de egyáltalán nem. Tehát én ugye 33 évesen lettem a Hill & Knowlton ügyvezetője, ami a világ legnagyobb PR ügynöksége. Igen. És nagyon fiatalon nőként bekerültem egy olyan körbe, ahol egyébként 50-60 éves pasik voltak szinte csak, tehát 90%-ban nagyon kevés női ügynökségvezető volt. Hát belehaltam, tehát hogy nyilván ráment a házasságom és ráment az egészségem arra a 7 évre, amíg én a Hill & Knowltont vezetem, de én ezt vállaltam, és mindig, amikor nagyon fáradt voltam, és dolgoztam reggel 8-tól este 8-ig, két gyerek mellett, akkor mindig azt mondogattam magamnak, hogy senki nem ígérte, hogy könnyű lesz. Uh-huh. Nem kaptam papírt, és amikor megszülettem, nem kaptam egy pecsétet a fenekemre, hogy neked könnyű életed lesz, bele kell állni, és csinálni kell. Vagy nem. Dönthetek úgy, hogy nem csinálom, dönthetek úgy, hogy én ezt nem akarom, de ha azt mondom, hogy igen, elvállalom, akkor viszont iszonyúan bele kell állni, 150%-osan csinálni kell ezt az egészet, és aztán eljött az a pont, amikor meg már nem akartam tovább csinálni, és kiszálltam.
Igen, hogy számolgatok, 19, 15 és 7 évesek most a gyermekeid, igen. És amikor a legnagyobb született, vagy utána nem sokkal, már 7 hónapos volt, amikor munkába álltál, amikor visszamentél.
Igen, az még az első munkahelyemen volt, na azt sem így terveztem.
Ezt akartam kérdezni, hogy ma is így csinálnád?
Nem. Ezt nagyon nem, de akkor egy olyan döntéshelyzet volt, én pénzügyi PR-rel foglalkoztam, tehát bankok, biztosítók, tőzsdei cégek, kockázati tőke, ezt imádtam. Egy ügynökségnél voltam igazgató, és az egyik ügyfél, akit én vittem, nem volt megelégedve azzal, aki nagyon-nagyon jó volt egyébként, meg a mai napig nagyon jó szakember, de ők nem találták. Tehát a kémia nagyon fontos. Tehát vagy szeretjük egymás szagát, vagy nem szeretjük egymás szagát, és ők nem voltak boldogok, hogy kivette át az én feladataimat, és 4 hónapos volt a gyerekem, amikor azt mondták, hogy vagy visszamegyek, vagy szerződést bontanak.
Tehát dőlborul minden.
Igen, és hát nyilván azt mondtam, hogy visszamegyek, meg hát valamiből élni kell, tehát hogyha nem kapok fizetést, én se tudok kenyeret venni a gyerekemnek, és aztán akkor meghalt az édesapám teljesen váratlanul, illetve akkor csináltam az MBA diplomát, úgyhogy végül nem a 4 hónapos gyerek mellől mentem vissza, hanem 6-7 hónapos volt a fiam. Nagyon sok időt töltöttem vele. Ő azért azt gondolom, hogy hiányt nem szenvedett, viszont nem töltöttem semennyi időt magammal. Iszonyú nehéz volt.
Valahonnan ezt az időt meg kell spórolni.
Igen, igen, tehát vagy dolgoztam, ráadásul napi 8 órába mentem vissza. Tehát vagy benn voltam a munkahelyemen, a gyerek meg ugye a bölcsödébe, vagy babysitterrel, vagy amikor éppen nem dolgoztam, akkor a gyerekkel voltam. És elfogytam. Ilyen szempontból egy nagyon nehéz időszak volt. A második, ma már 15 éves második kör, gyereknél, igen. Az Emmánál, ott azt mondtam, hogy egy évig otthon akarok lenni, és tényleg így is terveztem. Majd jött egy lehetőség, a Környezetvédelmi Minisztériumba, egy klímaváltozás elleni kampányba hívtak PR-vezetőnek. És akkor azt mondtam, hogy jó, megyek, de csak 4 órába, ami nyilván soha nem 4 óra, tehát hogy ez nem így működik, akkor még nem volt home office, tehát 2007-ről beszélünk. Úgyhogy azt csináltam egy darabig, és aztán vége lett, és akkor megtalált a Hill & Knowlton.
És akkor bölcsödés volt a
És
lányom.
Akkor a, igen, és úgy nézett ki a napom, hogy keltem reggel 6-kor, nekem az első férjem nem túl sokat segített semmiben, és aztán végül ezért mondom úgy, hogy az első férjem, mert hogy utána elváltam tőle. De keltem reggel 6-kor, gyerekeket elkészítettem, 7:30-kor elindultunk otthonról taxival, mert én nem vezetek autót, ez a társadalmi felelősségvállalásom, hogy nem ütök el senkit, mert antitalentum vagyok az autóvezetésben, úgyhogy én nem vezetek autót.
Ez esetben támogatom.
Igen, és akkor a gyerekeket eldobtam ugye óvodába, bölcsödébe, majd később az iskolába rohantam, ugye mentem be a munkahelyemre, ott voltam, mit tudom én, 8:45-9 körül, és dolgoztam este 7-ig, 7 órakor megint taxiba ültem, nekem ezt fizette a cég, és hazaértem 8-ra, 8-kor akkor a gyerekeket még vacsoráztatni, fürdetni, mesélni, stb. Lefektettem őket aludni, lefeküdtem velük aludni, de nagyon vigyázni kellett, hogy nehogy elaludjak, mert nekem 10 órakor még föl kellett kelnem, és még 2 órát dolgoztam 10-től éjfélig a gépen, mert muszáj volt dolgozni, és éjfélkor lefeküdtem aludni, és 6-kor kezdődött az egész, teljesen egyértelmű, hogy ezt nem lehet hosszú ideig csinálni, úgyhogy én is kétszer kerültem orvoshoz szívrohamgyanúval.
És akkor már hallgattál a testedre, a szervezetedre
jelzésére? Dehogy.
Nem. A másodikra már azért illene.
Nem.
Vitt előre a szenvedély, a munka, a pörgés?
Vitt előre, igen. Vitt előre minden, és aztán elváltam, ott majdnem meghaltam, mert méhnyakrákom lett, és aztán... Ez például egyébként egy jó sztori, hogy mennyire kellene az embernek figyelnie magára, mert hogy én márciusban volt egy negatív leletem, hogy minden jó, és májustól azt éreztem, hogy valami nem oké, de hát nem mentem el orvoshoz, mert hát ugyan már minek. És aztán november volt, mire elmentem orvoshoz, azonnal műtöttek, és azt mondta az orvos, hogy ha 2 hónappal később jövök, akkor nem tudnak megmenteni. És ez azért volt, mert nem figyeltem eléggé magamra. Minden fontosabb volt. Igen, minden fontosabb volt, mint én magam. Kaptam egy jó nagy figyelmeztetést, hogy egy jó nagy pofont, hogy figyelj, most majdnem meghaltál. De aztán felálltam belőle, és lett egy új párkapcsolatom, életem szerelme a férjem, aki abszolút mindenbe támogat, és utána szültem még egy gyereket.
Aki most már 7 éves.
Aki most már 7 éves, és nála már okosabban csináltam. Például bevontam a férjemet. Tehát, hogy az a legnagyobb hazugság, hogy egy nő mindenhol tud egyszerre 100%-osan teljesíteni, segítség nélkül. És nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy én hogy csinálom. Hát úgy, hogy van segítségem. Tehát úgy nem lehet karriert építeni, hogyha neked 4 órára menni kell az iskolába a gyerekért. De most például jóval kevésbé pörgök, lehet, hogy ez nem látszik, de jóval kevésbé pörgök, mint korábban, mert most 4 órára megyek a gyerekért. De ez az én döntésem, hogy igen, elviszem a gyereket dobolni, meg elviszem falat mászni, meg lovagolni, taxival, mert ugye nem vezetek autót, tehát muszáj, és lehet, hogy kevesebbet dolgozom. Biztos, hogy kevesebbet dolgozom, mint dolgoztam 10 vagy 15 évvel ezelőtt.
Tartsunk egy kis szünetet, folytatjuk innen a beszélgetést. Lakatos Zsófia közgazdász, PR szakember, válságmenedzser, a Magyar Public Relations Szövetség korábbi elnöke és örökös tagja a vendégem, aki egyébként fenntarthatósági szakértő is, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. Tartsanak velem továbbra is.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.